én azt hiszem, hogy összességében addig, amíg nem egy olyan kormánya van Magyarországnak, aki olyan mintát szolgáltat, hogy egymással tisztelettel kell bánnunk, tehát amíg előfordulhat az, hogy Mentzer Tamás, jól mondom, igen, oda megy Magyar Péterhez, és azt mondja, hogy mi van, remex kicsi, addig nem várhatunk el mást az emberektől a metrón, a buszon, a piacon, az áruházakban, és én ezt a fajta feszültséget érzem egyébként mindenhol. Tehát azt hiszem, hogy addig, amíg nincs egy központi változás ebben a tekintetben, addig csak rosszabb lesz a helyzet.
Jászai Mari díjas színész. Az SZFE szétzúzása óta rendszeresen szót emel közéleti kérdésekben is. Megjárta a Radnótit, a Kamarát, a Víg Színházat, utóbbit az Eszenyírában. 3 éve Horváth János Antallal együtt megalapította a Loop Színházi Társulást, amivel immár 8 előadásuk is van. Közben 2 önálló estet visz, és nemrégiben kezdték el forgatni a főszereplésével a Mi kis falunkbeli karakteréről, Gyuriról szóló sorozatot. A Selfi vendége Lengyel Tamás. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Ugye említettem, hogy közéleti kérdésekben is szót emelsz, Facebookon is, illetve most már máshol is voltál. Legutóbb, amikor legalábbis ezt a műsort felvesszük Szente Vajkról, fogalmaztad meg a véleményedet, mert ugye az Indexen készült vele egy interjú, és hát, hogy ad idézelek, azt írtad, hogy lehet úgy csinálni, mint hogyha Szente Vajk távol tartana magát a pártpolitikától, de ez felesleges színjáték. Nyilván Szente Vajkról írtál ebben a posztban, de hogy szerinted politizálnia kell ma a színháznak? Vagy a színészeknek?
Én írtam ebben a Facebook bejegyzésben, hogy el tudom fogadni azt, hogy vannak olyan színházak, amik nem politizálnak, de egyébként talán a művészetnek az egyik legfőbb dolga az, hogy reagáljon, reflektáljon a minket körülvevő világra, és azért talán elkerülhetetlen az, hogy véleményt nyilvánítson bizonyos kérdésekben. Tehát én azért azt gondolom, hogy ami az igazi színház, az mindig politizál, mert reagál. Persze a színháznak feladata a szórakoztatás is, tehát el tudom fogadni, hogy vannak olyan színházak, vagy készülnek olyan előadások, amik így közvetlen módon nem reagálnak a környezetre, hanem csak egy, nem tudom, önfeled kikapcsolódást akarnak nyújtani a nézőnek.
És Szente Vajk szerinted melyikbe tartozik inkább?
Hát én ebből az interjúból, vagy az interjút olvasva, én azt érzem, hogy ő leginkább ezt az utóbbit szeretné csinálni, de hát nehéz elvonatkoztatni azt, hogy milyen körülmények között jött létre ez a... nem tudom, döntés. Nehéz elvonatkoztatni attól, hogy nem tudom, az ilyen kritikus gondolkodással rendelkező színházi társulások, vagy amik ilyen társadalmi témában megszólalnak, azoknak az állami támogatása az nagyon-nagyon lecsökkent az utóbbi időben. Tehát, hogyha ezt a két dolgot összevetjük, hogy az egyiknek van mondjuk 9 milliárd forintja arra, hogy gazdálkodjon és ilyen önfeled szórakozást nyújtó előadásokat hozzon létre, a másiknak meg 238 millió forintja, hogy ezekben a témákban megszólaljon, akkor úgy érzem, hogy... És egyébként az Erkel Színház igazgatója... azokban a kérdésekben, amiben fontos lenne véleményt nyilvánítani. Nem nyilvánít véleményt, akkor én ezt úgy érzem, hogy ez hiába szeretne ő nem politizálni, vagy apolitikus maradni, ez mégiscsak valamiféle politizálást jelent.
Tehát amikor nem emelsz szót a poroskázás ellen, igen, vagy mellett.
Igen. Amennyiben ez válasz volt a kérdésre, igen.
A Loopot viszont kifejezetten, ahogy a nevében is talán benne van, azért hoztátok létre, hogy nagyító alá vegyetek tabu kérdéseknek számító közéleti témákat, amik hát széles körben izgalmasak vagy érdekesek lehetnek ma Magyarországon. nem érzitek azt, mert közben ugye tökre önfenntartóak vagytok, tehát hogy se állami, se önkormányzati támogatást nem kaptok, hogy ezzel kicsit ilyen veszélyessé váltok a mai kultúrpolitikának? Mert így egy új utat mutattok gyakorlatilag a független színháznak.
Igen, de szerintem ez egy egyedi új út, tehát hogy ez nagyon kevés ismételhető, tehát nekünk nagyon szerencsénk van abban, hogy sok országosan ismert színész csatlakozott hozzánk, tehát hogy az, amit nem tudunk elkölteni direktben a marketingre, azt igazából azt a figyelmet megszerezzük ezek által, az emberek által. Szóval, hogy én egy kicsit ezt ilyen egyszerű és megismételhetetlennek gondolom. Maga a színház az pedig, tehát úgy igyekszik tabusított témákkal foglalkozni, hogy közben a szórakozás, illetve ennek a közösségi élménynek a jelentőségét azt nem igyekszik elvenni. Tehát, hogy mi fogyasztható előadásokat csinálunk, amiben a nézőknek tényleg ilyen közösségi élményben van részük. Gyakran ez nagyon szórakoztató, egy darabig, amíg nincs egy tartalmi fordulat, és amikor, hát nem tudom, mélyebben vagy komolyabban vizsgáljuk azokat a témákat, amikről az egyes előadások szólnak.
Az különben, hogy a közönséggel ilyen, nem tudom, interaktív viszonyt, vagy közvetlen kapcsolatot állítotok fel. Ez már az elején egy tudatos döntés volt, tehát az, hogy előadások végén akkor lehet menni, fotózkodni, stb.
Azt hiszem, hogy sok minden volt tudatos a loop létrehozásában, tehát az biztos volt, hogy az ezt magát, ezt a formációt, ami a Lovas Rozi, Molnár Áron, Horváth János Antal, és én ezt a közös gondolkodást ezt nem szeretnénk elengedni, hogy szeretnénk érvényes, izgalmas színházat csinálni, ez is egy tudatos döntés volt, de egyébként nagyon sok minden egy ilyen evolúció vagy fejlődésnek a következménye. Tehát mindig azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne közvetlen kapcsolatot létesíteni a nézőkkel, hogyan lesz ez másfajta, ez a színház, és különböző helyekről ötleteket beemeltünk. Tehát az Áron járt egy koncerten, ahol a koncert után a zenekarnak a tagjai azok nyilvánosan fényképezkedtek, és ő ezt bedobta, ezt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha a mi esetünkben is ez valahogyan hasonlóan lenne, mert hogy azért az tapasztalható a Facebook üzenetekből, az e-mailekből, hogy az emberek szívesen váltanának erről az adott előadásról néhány szót, szívesen fényképezkednének, ismerkednének velünk, és akkor valahogy ennek lett egy ilyen evolúciója, hogy ezt a negyedik falat, ugye, ami a néző meg a színész között van, ezt megpróbáljuk egyrészt a tapsrendben lebontani, mert ott lehet a legközvetlenebbül szólni a nézőkhöz, és ott lehet őket különböző tettekre sarkalni, például, hogy iratkozzanak fel a hírlevelünkre, vagy hogy kövessék be a Facebook oldalunkat. Szóval, hogy ez egy ilyen próbálgatás során alakult így, amiről most már azt gondolom, hogy ez egy szerves része ennek a színháznak, és pont az a lényeg benne, hogy ilyen közvetlen kapcsolatot tudunk kialakítani a nézőkkel. Mi ugyanazon a helyen megyünk be, ahol bejönnek a nézők, és ugyanazon a helyen megyünk ki. Szerencsésen alakult, hogy a Marcibányi térnek nincsen művészbejárója, ezért így is találkozunk a nézőkkel. Szóval, hogy ez sok minden a véletlen következménye, meg a próbálgatások.
De mondjuk 3 éve gondoltátok volna, hogy most 3 év múlva majd itt tartotok 8 előadással?
Nem, ezt senki nem gondolta volna. Tehát, hogy voltak nagyra vágyó vagy nagyra törő álmaink, de hát azt, hogy ilyen dinamikusan fel tudunk építeni egy repertoárt, és ilyen gyorsan tudunk fejlődni, és hogy ilyen nagy kockázatot merünk vállalni, azt senki nem gondolta volna. Tehát, hogy ez is így a működés közben jött ez az egész dolog. Tehát Mert azért azt fontos tudni, hogy mi nem meghívásos alapon szerepelünk sehol, hanem mi termet bérelünk, a reklámra költünk, a autóbérlésre költünk, a díszítőkre költünk, az egész minket körülvévő személyzetre költünk, és ennek van minden vidéki utazás esetében egy elég magas fix költsége, amit aztán a jegyekkel be kell hozni, és akkor vagy így leszünk rentábilisek, vagy lesz plusz az előadáson. És ez hasonlóan van a Marcibányi téren is, bár a Marcibányi tér csapata annyiban támogat minket, hogy a bérleti díjban benne vannak bizonyos díszítői és raktározási szolgáltatások, de ugye ott is az van, hogy vannak bizonyos alapköltségek, amiket vállalni kell, és hogyha nem tudjuk megtölteni a házat bizonyos szinten, akkor mínuszba kerül az előadás. Tehát, hogy jelentős kockázatot vállalunk minden egyes előadással.
De hát elvan meg szoktátok tölteni, tehát hogy pont azt hallottam, hogy 23 ezer előadott jegy.
Hát igen, nagyon meglepő ez, ami történik velünk, vagy ami alakul körülöttünk. Ezért is gondolom azt, hogy az embereknek szüksége van ilyenfajta színházra, tehát hogy nem feltétlenül csak a semleges szórakozásra, hanem erre, és erre a fajta közösségi élményre, amikor így együtt gondolkodhatnak, vagy találkozhatnak olyan, nem tudom én, kérdésekkel, amikről azt gondolták eddig, hogy csak bennük merül föl. Szóval nagyon meglepő ez, hogy ilyen érdeklődéssel találkozunk. Szerintem köszönhető ez annak, hogy nagyon sokszínű a csapat, nagyon érdekes témákat próbálunk behozni ennek a közösségnek a közbeszédébe, de arra senki nem számított, hogy gyakorlatilag a harmadik évadban, ami igazából ez az első valódi évünk, évadunk, itt teljes, tehát házzal fogunk futni, és itt azért nem egy 90-100 férőhelyes nézőtérről beszélünk, hanem a Marcibányi tér 340 férőhely, és ahova vidékre megyünk, az csak nagyobb nézőtér. Tehát, hogy ez egy nagy-nagy meglepetés mindenünk számára, hogy ennyi egyet el tudunk adni.
A szabadság az mennyire fontos neked színészként, illetve például a társulatnak a témaválasztáskor, tehát gyakorlatilag nem függtök senkitől, úgyhogy olyan témát választotok, és azért tényleg vannak, tehát volt nagyon fontos témák, de tényleg kicsit tabunak is számítok, a halva születés, most a titkosszolgálat, ugye, vagy a foci, vagy a ukrajnai háború, ezeket hogyan választjátok ki?
Hát van egyrészt van egy ilyen Google Drive-unk, amiben Horváth János Antal, az egyik alapító és a művészeti vezető bedobál darabokat, amiket ő érdekesnek talál. Ő az, aki a főválogató, és hogyha valamit nagyon érdekesnek talál, akkor különböző fórumokon kapacitál minket, hogy azokat a darabokat olvassuk el, és arról, nem tudom, közösen kezdjünk el gondolkodni. Tehát általában a János segítségével, vagy vezetésével történik a daraboknak a kiválasztása, vagy éppen a témaválasztás. Hogyha ez egy megírt darabról szól, akkor az egy lényegesen egyszerűbb helyzet, hiszen akkor elolvasunk, nem tudom, 10-15 drámát, és abból egyszer csak kialakul az, hogy ennek a művészeti tanácsnak, amiben a Lovas Rozi, Molnár Áron, János, meg én vagyunk benne, mi kelti föl a leginkább az érdeklődését. Hogyha pedig van egy téma, amit érdekesnek talál a János, akkor arról ír egy rövid összefoglalót, és akkor, mint egy ilyen elevator pitch, azt elmondja nekünk 2-3 percben, és akkor arról kezdünk el beszélgetni. És aztán, ahogy a közösségnek az érdeklődése megy, úgy fejlődik, vagy éppen hal el egy témaválasztás, vagy pedig egy adott darab.
Minden előadás más és más, tehát hogyha mondjuk ugyanazt a darabot, nem tudom, becsapódást játszátok, kicsit alakul, vagy a közönségtől függően, vagy mondjuk, hogyha előfordul egy-egy baki, nem tudom, a Molnár Áron valamit feltétlenül rosszul mond, és te abba belekapaszkodsz, és tovább viszed, tehát, hogy vannak-e ilyenek.
Van erre egy konkrét példa, hogy
amikor mi ott voltunk, ja, akkor igen.
Igen?
Volt valami.
És ez mi volt, kell csinálni?
Hát várjál valami, hogy benszülött meddő amerikai, nem tudom, valahogy ebbe a modnetbe így belefutott az Áron, és hogy akkor így megálltál ebben, és még kicsit így adtad el.
Hát a becsapódás az egy érdekes előadás, mert ott van két rész, ami így nyitva maradt, vagy így szabadon van hagyva, ahol azt improvizálunk, amit akarunk. Van egy indító, meg egy lezáró mondat. Az indítót az az Áronnál van, a lezáró az nálam. Amikor úgy érzem, hogy kifut az improvizáció, akkor én ezt lezárom, ezt a párbeszédet is megyünk tovább a megírt darabban. De valójában ezek fix szövegek. Tehát, hogy kötött szöveget mondunk, ami meg lett írva. Szerintem egy jó színházi előadásnak a sajátja az, hogy változik a ritmusa, és hogy a gondolatok vagy a tartalmi része a sűrűsödik. Amikor egy ilyen közösségileg létrehozott darab van, mint amilyen a becsapódás, ami hat improvizációból született János által, akkor ott lehetőség van arra, hogy az ember bizonyos dolgokat aktualizáljon, vagy pedig, hogyha fölöslegesnek érez bizonyos köröket, mert ugyanoda viszi el a szituációt, akkor azt egyszerűsítse. Tehát, hogy ez a lehetőségünk megvan. Nehéz egyébként pont a becsapódás kapcsán, mert annyira új sztorik pörögnek ki, és annyira változik a kormányzatnak az álláspontja bizonyos dolgokról, hogy azt meg kell próbálni más összefüggésben felrakni. Tehát, hogy most például vegyük a szankciókat, tehát hogy az amerikai szankciók, eddig a szankciók rosszak voltak, most jönnek az amerikai szankciók, amiről viszont az általánosan elfogadott narratív, hogy azok meg majd jók lesznek. És akkor itt egy kicsit át kell hangszerelni az előadást, és eddig arról beszéltünk, hogy rosszak a szankciók, akkor itt kell egy, nem tudom, egy valamiféle újabb kört belevinni, hogy érthető legyen, hogy most miért jók a szankciók, és eddig miért beszéltünk arról, hogy ezek rosszak. De említhetném a főpolgármesternek ugye ez a városház eladási gét, ezt a botrányt, amit súlykolt nagyon a kormányzat, tehát hogy így 3 év elteltével, vagy 4 év elteltével, ez már kikopik a köztudatból, és ez mint egy ellenérv, mert ugye itt az előadás az arról szól, hogy két tartalmi buborék vagy két narratíva ütközik egymást, és ebből vannak vicces vagy szórakoztató helyzetek. Ehelyett be kellett emelni valami mást, és aktualizálni kellett, és most a mini Dubajról beszélünk, mert annak még van ilyen társadalmi lenyomata vagy emlékképe az emberekben. Úgyhogy ilyen szinten változik ez az előadás, a többi előadás szerintem ennél kötöttebb szövegű.
Egy kicsit már az előbb belementél, de azért így rákérdeznék, hogy szerinted mekkora társadalmi hatása tud lenni, vagy lehet a színháznak, mondjuk egy-egy darabnak?
Én azt gondolom, hogy tud. Tehát, hogy én ezért is tartom fontosnak a színházat, de azért olyan messzire nem szaladnék, hogy mondjuk a mi színházunknak tud társadalmi hatása lenne. Tehát, hogyha hasonló felfogásban készülnek az előadások országszerte, akkor az nyilván az segíthet kritikusan szemlélni a dolgokat, segíthet a dolgok mögé nézni, hogyha erre igény van, mondjuk központilag, hogy az emberek azok ne csak megvezethetőek legyenek, hanem saját gondolatuk legyen. Akkor szerintem összességében országosan, hogyha ilyen jellegű előadások készülnek, akkor az szerintem annak van egy ilyen társadalmi hatása. Ez mi nem érünk el annyi embert, tehát hogy szerintem nagyságrendileg olyan 70-75 ezer nézőnk lesz ebben az évadban. Az szerintem az egy szűk réteg ahhoz, hogy bármi változzon, de közben azt is gondolom, hogyha az mi előadásunk hatása van valakire, akkor az meg majd hat a környezetére. Tehát, hogy így van valamiféle hullámeffektus ebben, de azt hiszem, hogy egy színház ez kevés, vagy kettő is kevés.
Lehet, hogy buta kérdés, mert hogy a társalapító is voltál, vagy, de hogy itt akkor megtaláltad magad, tehát, hogy a lóp az...
Hát igen, ez az nagyon jó, hogy olyan dolgokban lehet részt venni, ami valóban érdekli az embert. Az is nagyon jó, hogy most már nem csak színészként vagyok jelen egy ilyen dologban, hanem én vagyok a színháznak a idézőjelben produkciós vezetője. Tehát, hogy én hozzám tartoznak a színház gazdasági kérdései, mondjuk egy előadásnak az előállítási költsége, tehát, hogy most már sokkal összetettebben foglalkozom a színházzal, és azt hiszem, hogy igényem volt arra, hogy a színészetből tovább lépjek, hogy előrébb lépjek, és valami más jellegű dolgot is csináljak, ami ehhez kapcsolódik. Tehát, de már önmagában az, hogy nem kell olyan előadásokban szerepelni, amit ízlésében, gondolatában nem tartok megfelelőnek, és úgy érzem, hogy mondjuk egy-egy szerep sem jelent kihívást számomra, hát az egy nagy könnyebbség, főleg úgy, hogyha az embernek van két gyereke, és sajnálja elvenni a gyerekektől az időt. Tehát, hogy én azt érzem, hogy most jó és fontos, és nem utolsó sorban nagyon szórakoztató dolgokkal foglalkozunk, és szóval ez egy nagy átalakulás az életemben, és ez, úgy érzem, hogy én itt vagyok a helyemen, és hogy ez egy nagy szerencse, hogy ezt a lépést mi közösen meg tudtuk tenni, mert az az én, nem tudom, közérzetemet is jelentősen javítja.
De bírjátok még, vagy bírod még? Tehát, hogy így a nap 24 órából áll, és azért így rengeteget szerveztek, pörögtök, felléptek?
Hát nem mondom, hogy nincsenek nehézségeim a kapacitással, vagy az időmmel. Azt sem mondom, hogy a lehető legjobban kezelem az időmet. Sok dolog van párhuzamosan, de hát ez, hogy mondjam, mi ennek a startupnak most vagyunk a startup részének a végénél. Tehát, hogy most egy nagy fejlődési ívet jártunk be ez alatt, a két év alatt. Valójában az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk tovább skálázni, hogyan tudunk tovább növekedni, és azt hiszem, hogy ezt az embernek kell bírnia. Tehát, hogyha már egy ekkora lépést meg tudtunk tenni közösen, akkor az fel sem merül, hogy az ember bírja el vagy sem, hanem ezt csinálni kell. Meg hát nem utolsó sorban az, amit mondtam, hogy hát boldogságot jelent ez az egész.
A gyerekek mennyire hoztak változást az életedbe, és most nem csak az életritmusra, vagy nem tudom, elfoglaltságokra gondolok, hanem például arra is, amit szoktál is mondani, vagy amikkel Facebookon is ki szoktál állni, vagy múltkor az Erzsébet hídon, hogy azért nem mindegy, hogy milyen országban születik mondjuk egy gyerek, vagy milyen országban nő fel.
Hát egyrészt bekerült egy ilyen fura biológiai vekker az időérzékelésemben, tehát 7:30-kor, ha színpadon vagyok, ha otthon fürdetés van, tehát erre valahogy ez benne a fejemben. Hát egyébként meg hát nyilván addig is fontos volt, hogy milyen országban élek, vagy hogy mi lesz Magyarországnak a jövője, de hát amióta meg van két fiam, azóta meg különösen fontos, tehát magán a hadházi tüntetésen is végül is azért léptem fel, és azért léptem ki a virtuális térből a fizikaival, mert úgy éreztem, hogy ha én nem teszek meg mindent annak érdekében, hogy a gyerekeim szabadon, biztonságban, önmagukat megélve tudjanak felnőni, vagy egy életet folytatni, akkor nem kérhetem számon senki mástól, hogy nem áll be egy ilyen dolog mögé. Szóval azt hiszem, hogy jelentősen, meg hát nem beszélve arról, hogy az ember stresszel is azon, hogy mi lesz jövőre, hogy hogyan lesz az a komfortfokozat fenntartható, hogy akkor azon, hogy hova fognak járni a gyerekek iskolába, óvodába, ott lesz-e elég óvónő, vagy csak kisegítők lesznek. Hogy, szóval, hogy egy csomó szegmense van ennek, ami ilyen stresszfaktorként, vagy stresszformában jelentkezik. Hát tele vagyok aggódással igazából.
Az önálló estjeidben mennyire tudod, vagy estjeiden mennyire tudod felszabadítani magad így pont a szorongásoktól, vagy az aggódásoktól? Tehát ott azok azért így kicsit stand-up-ok, tehát hogy esetleg azok.
Igen, hát ez két különböző estről van szó, az egyik az apaságról, apává válásról szól, igen. És az volt az első, tehát hogy maga az egy ilyen térbe kilépni, és önállóan csinálni valamit, ami 75 percen keresztül tart, az attól eléggé tartottam. Úgy éreztem, hogy ezt ki kell próbálni, mindig érdekelt maga ez a műfaj, meg szeretem, hogyha az emberek nevetnek. Tehát, hogy ez, de abban a tekintetben, hogy az volt az első, és az már egy eleve létező írás alapul véve született, az egy más jellegű dolog. Nagyon szeretem azt csinálni, most már játszottam belőle kb. 190-et, szeretik a nézők, de ez, amit most csinálok, ez az építkezős, ez egy merőben új dolog, és a hatása is rám nézve teljesen más. Tehát, hogy mi egy szerencsétlen vásárlás folytán, hát a magyar építkezések világának a legmélyebb bugyraiba kerültünk, tehát hogy a pokolnak a legalsó szintjére, ahonnan még mindig nem sikerült sajnos kikecmeregnünk, tehát egy elhallgatott hiba folytán megvásároltunk egy olyan házrészt, aminek egy része totálisan alkalmatlan arra, hogy ott az emberek éljenek. És hát ugye az ember először egy optimizmussal indul ebbe a problémába, és azt gondolja, hogy mindent kezelni tud, és meg tud javítani. De ahogy vállalkozókon keresztül egyszer csak eljut ebbe a, nem tudom, egy sötét pokolba, ahol mi vagyunk, ott egy ilyen jellegű előadás, mint amit én csinálok az építkezésről, ez olyan, mint hogyha az ember, nem tudom én, intenzíven pszichológushoz járna, vagy tehát olyan gyógyító hatása van. Kifejezetten írtunk is bele egy olyan részt, ahol az összes dühömet és csalódottságomat bele tudom ordítani valakinek a fejébe, és az az érzésem, hogy bár ott kulminál az előadás, és ott nevetnek a legjobban a nézők, én ebből semmit nem szánok viccnek, hanem a dühömet akarom egyszerűen csak így ventilálni magamból. De kifejezetten azt érzem, hogy miután lejövök a színpadról, ezt követő előadás után egyszerűen, mint hogyha nem tudom, egészségileg, vagy nem tudom én, szellemileg mindenhogyan kicseréltek volna.
Tehát szóval, felszabadít.
Igen, tehát ilyen kifejezett gyógyító hatása van. Úgyhogy ebben a tekintetben ez két különböző előadás.
És közben ugye most indult, erről már lehet beszélni.
Lehet, de még nem indult.
Ja, még nem indult?
Nem, 20.
Ja, jó.
Most 27-én kezdjük el majd forgatni.
Ugye Gyuriról szóló igen. Külön sorozat, ami kisfalumbeli karakteredről, 8, vagy hány éve csinálod ezt már?
Szerintem 5 évig csináltam talán intenzíven, aztán volt 2 év szünet talán, és akkor utána 3 évadot forgattam, de akkor már csak 5 epizódot forgattam. Egy-egy évadból. Hát ezt egy jelentős szakmai sikernek érzékel. Tehát, hogyha...
Hogyha Gyurira igény van.
Tessék,
hogyha Gyurira igény van.
Hát igen, de magát azt, hogy ezek szerint akkor ez a karakter, az annyira jól sikerült annak a megformálása, hogy, hogy mind a tévétársaság fontosnak érzi ennek egy külön megjelenését is a közönség is. Nagyon izgalmasnak gondolom, hogy egyszer csak ez az univerzum, ez így kinyílik.
És ilyenkor, mert van beleszólásod a forgatókönyvbe, tehát ott tudsz új szín belevinni Gyuriból, hogyha mondjuk akarsz, vagy nem?
Hát ez egy hosszas fejlesztési folyamatnak a vége, amíg egyszer csak elkezd forogni egy ilyen sorozat, amikor a treatment íródott, amikor elkészültek a rész szinopszisai, akkor azokat elolvashattam, vagy hozzászólhattam, vagy de valójában én ebben a fejlesztési folyamatban nem voltam benne. Most lesz egy olvasópróbánk, szombaton vasárnap, és akkor az a terv, hogy azután beszélgetünk róla, akkor még van 20 nap, tehát hogy olyan változásokat lehet csinálni a könyveken, amik nem teljes egészében változtatják meg mondjuk a sztorit, de amik, nem tudom, színezhetik, vagy hozzáadhatnak magához, a karakterhez, vagy a sztorihoz. Én most olvasom a könyveket, egyébként nagyon szellemesek, meg nagyon szórakoztató, de gondolom ez akkor fog igazán kialakulni, vagy megtörténni, amikor egy olvasópróbán felolvassuk ezeket. Én most olvasom, jegyzetelek, hogy mik a meglátásaim, meg hogy mit hogyan gondolok a könyvek kapcsán, de azt hiszem, hogy az ember akkor kap egy teljes képet, amikor hallja a partnereket olvasni a könyvet, amikor valahogy ez így valós időben zajlik, és akkor lehet ezt hozzászólni, és a gyártócsapat részéről kifejezetten mondták, hogy nagy nyitottság van erre. Úgyhogy erre valószínűleg 20 napomban fogok tudni.
Jó, kb. Akkor kerül adásban, nem baj. De hogy annak idején, hogy a Bálint András talán a Radnótiból úgy eresztette téged, hogy azért nem tudja meghosszabbítani a szerződést, hogyha jól emlékszem, mert hogy már nem tudja rádadni ezt a fiatal férfi szerepet. Ennek azért örülsz, nem, hogy ez, hogyha még mondjuk az arcberendezésed olyan is maradt, amilyen, de hogy azért egy kicsit kinyílt a világ, hogy nem kell már mindig a fiatal sármőt alakítani.
Tudom, hogy én mennyire játszottam egyébként a fiatal sármőt, tehát hogy talán voltak ilyen eltévedések, de valahogy mindig karakter szerepeket játszottam valójában, szerintem. Hát én szerencsésnek gondolom magam, mert azt hiszem, hogy a koromnál egy kicsit fiatalabb hatást keltek, és valahogy szóval én ezekben a karakterekben találom meg igazán magamat, de azt is gondolom, hogy a főhős is egy karakter, tehát hogy annak is nagyon erősen valamilyennek kell lennie.
Mármint milyen valamilyennek?
Hát, hogy nincs egy ilyen általános főhős karakter, hanem az is valamilyen ember. De tényleg hozzám ezek az elrajzolt karakterek állnak a leginkább közel, és azok az elrajzott karakterek, azok ritkább esetben egy drámának, vagy egy filmnek a főszereplői. Persze van ilyen, például most a Gyuri, vagy a Kripli a Radnótiban.
Amit ugye ott elrendezett annak idején, nem tudom, ezt már láttam, hogy más is feltette ezt a kérdést, hogyha nyugodtan szólja, hogyha inkább ezt ne feszegessem, de az, hogy három olyan emberrel dolgoztál együtt, vagy ember alatt, mondjuk, mert ott azért hierarchia van, akikről aztán így kiderültek ezek a bántalmazási botrányok, mint a Gotthár, meg a Marton Haszlum, meg az Eszenyi Enikő, és az Eszenyinek ugye nem is lett nagyon következményesen. Ez mennyire viselt meg téged? Tehát, hogy ezen így túl van az ember, túl jut, főleg akkor, hogyha mondjuk azt látja, hogy azon kívül, hogy elfogadtak egy etikai kódexet, nincsen nagyon következménye, sőt, még talán ahhoz a csatornához is meghívják egy show műsorba szerepelni az Eszenyit, ahol te is, vagy ahol a te műsorod is megy, mint hogy sorozatod. Ez milyen érzés?
Hát Alapvetően azt tudom mondani, hogy szerintem nagyon másban szocializálódott az én generációm, mint a mostani generáció. Tehát, hogy nagyon nehéz volt ezt megítélni és felismerni, hogy ezek bántalmazó kapcsolatok. Mert az egyetemen, akkor még főiskolának hívták, folyamatosan az alázatra nevelik a színészt, vagy nevelték az én időmben, de azt, hogy ennek az alázatnak hol van a határa, azt soha nem mondták meg, és soha nem segítettek ezt megérteni. És miután azt látja az ember, hogy hasonlóképpen beszélnek idős színészekkel, akik már nem tudom, nagy tiszteletet kivívtak maguknak, akkor azt feltételezi, hogy ez az általánosan elfogadott közlekedési mód a színházban. És hogyha mondjuk egy, nem tudom, egy Lukács Sándorral, vagy egy Halász Juditta, vagy Igó Évával, Hegyi Barbarával durván beszélnek, akkor az ember kevésbé kérdőjelezi meg azt, hogy velem miért beszélnek durván. Szerintem ez egy, nem tudom, egy evolúció, vagy a megértésben egy fejlődés, hogy az ember egyszer csak eljut arra a pontra, hogy ez nem megengedhető ez a hang, és hogy nem lehet így beszélni egymással. Meg szerintem, meg az, hogy nem tudjuk, hogy azok az előadások, amik így bántalmazva születtek, azok mennyivel jobbak, mint hogyha egyébként milyen konszenzuális lett volna az alkotó folyamat, vagy nem tudom, vagy békében, szeretetben történtek volna ezek a dolgok. Tehát, hogy nehéz ebből a tanult dologból kilépni, egyébként meg az ember, hát nyilván erre megpróbál ennek a végére pontot tenni, és ezt elfelejteni. Mi kifejezetten igyekszünk arra figyelni a Loopnál, hogy ne lehessen úgy, senki ne beszélhessen úgy a másikkal, mint amilyen jellegű tapasztalataink nekünk vannak. Tehát, hogy az nem tudom, leléptetéssel, a legszigorúbb büntetéssel jár, hogyha valaki olyan hangot üt meg a másikkal szemben. Tehát, hogy ez egy egymás tiszteletére, elfogadására épülő produktív környezet a Loop. Tehát, hogy ez az, amit én hozok ebből a sok bántalmazó kapcsolatból, vagy nem tudom, minek nevezzem. Egyébként meg az ember ezt megpróbálja lezárni, és ezt nem tudom, egy ilyen zárványban elhelyezni saját magában. Hát az, hogy a főváros kivizsgálta például az Eszenyi ügyet, és utána személyiségi jogokra hivatkozva ennek az eredményét, a vizsgálóbizottságnak a meglátásait, azt megsemmisítette. Én azt nem tudom, egy nagyon cinikus és nagyon az ország tekintetében is egy nagyon kontraproduktív dolognak érzékelem. Mert ebből azt tanulják meg az emberek, hogy fölösleges szót emelni bármiért, annak úgysem lesz következménye. És teljesen mindegy, hogy a Karácsony Gergely vezetése alatt történt-e ez, mert a Fidesz kormányzása alatt ezt tanulta meg az ember. És ez rossz, hogy ez van egy másik fajta politikai erő, ami gyakorlatilag ugyanezt a gesztust gyakorolta. De ez így érthető volt?
Számomra igen, remélhetőleg a közönségnek is, de szerintem igen. Így viszont hogyan lehet az, hogy azt mondtad, hogy a mi időnkben még az volt, vagy ahhoz szoktunk hozzá, mert hogy poroszos volt az oktatás és a többi, de hogyha mondjuk tényleg ezt látják, hogy következmények nélkül marad minden, akkor hogyan fog változni bármi is, vagy szerinted változott-e azóta bármi? Jó, nem látsz bele más színházakba talán, de...
Nem, hát... Én azóta nem szerepeltem más színházban. Az tény is való, hogy a Víg Színházban létrejött ez az etikai kódex. Én ott annak nem ismerem az összefüggéseit, nem tudom, hogy ha tényleg valamilyen színész sérelem ér, akkor ő hogyan tud úgy fordulni, vagy segítségért folyamodni, hogy az aztán az ő karrierjét ne érintse. Én nem látok ebben bele. Én örülök annak, hogy végül is ennek kapcsán leíródott azért nagy vonalakban, hogy mit lehet és mit nem, és hogy ott vannak, de nyilván az az én tájékozatlanságom, meg vannak nevezve, hogy kihez lehet fordulni. Én azt hiszem, hogy összességében addig, amíg nem egy olyan kormánya van Magyarországnak, aki olyan mintát szolgáltat, hogy egymással tisztelettel kell bánnunk, tehát amíg előfordulhat az, hogy Mentzer Tamás, jól mondom, igen, oda megy Magyar Péterhez, és azt mondja, hogy mi van, remex kicsi, addig nem várhatunk el mást az emberektől a metrón, a buszon, a piacon, az áruházakban, és én ezt a fajta feszültséget érzem egyébként mindenhol. Tehát azt hiszem, hogy addig, amíg nincs egy központi változás ebben a tekintetben, addig csak rosszabb lesz a helyzet.
Visszakanyarodok még egy utolsó kérdésre az egyik kérdésemre, amit egy másikkal tettem föl, úgyhogy nem tudtál rá válaszolni, hogy a szabadság számodra mit jelent színészként, alkotóként, emberként, állampolgárként?
Leginkább ezt, hogy nem kell olyan dolgokkal foglalkozni, amik nem érdekelnek, és nem vagyok olyan helyzetbe kényszerítve, hogy részt kell vegyek valami olyanban, ami számomra nem érdekes, nem szórakoztató, nem fontos, hogy ilyen jellegű szabad döntésem van. Ez szakmailag ez a szabadság. Mint állampolgár pedig leginkább az, hogy elmondhatom a véleményemet, és hogy ennek kapcsán nem ér retorzió.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen.